Máté evangélium a 7. fejezet. Úgy gondolom, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy Jézus Krisztus volt a valaha is élt legnagyobb tanítómester. Éppen ezért érdekes tanulmányozni a tanítási stílusát. Leggyakrabban azt a módszert használta, hogy bemutatott egy alapelvet, majd elmagyarázta és példákkal illusztrálta azt. Nagyon fontos, hogy mi is alapelvek alapján éljük az életünket, és tudnunk kell, hogy miért pont ezen elvekhez tartjuk magunkat. Legjobban ezt úgy érthetjük meg, hogyha valaki illusztrálja ezeket az elveket számunkra. Jézus következetesen ezzel a módszerrel tanított a hegyi beszédében. Előbb kijelentett egy alapelvet, és utána példákkal illusztrálva megmagyarázta azt. Most a Máté evangélium a 7. fejezetének elején egy új alapelvhez érkeztünk. Azt mondja Jézus: ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Azután pedig tovább megy és megmagyarázza ezt az alapelvet. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek. És amilyen mértékkel mértek, nektek is ugyanolyannal mérnek. Végül pedig illusztrálja ezt az alapelvet. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre a gerendát sem? Vagy hogyan mondhatod atyád fiának: hadd vegyem ki a szemedből a szálkát, mikor a magad szemében ott a gerenda? Képmutató. Vedd ki először a saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyád fia szeméből a szálkát. Ne adjátok oda a kutyáknak azt, ami szent. Gyöngyeiteket se dobjátok a disznók elé, mert eltapossák lábukkal, aztán megfordulnak és széttépnek titeket. Ez az igerész sok ember számára nehezen érthető, mert Jézus előbb azt mondja, hogy ne ítélkezzünk, és rögtön utána azt mondja, hogy ne vessétek oda gyöngyeitek a disznók elé, és ne adjátok oda a kutyáknak azt, ami szent. Ez ugyebár azt jelenti, hogy valamilyen módon megítélem az embereket, hiszen meg kell gondolnom, hogy kivel oszthatom meg a szent dolgokat, kivel oszthatom meg Isten bölcsességének gyöngyeit, és ehhez valamiféle ítéletet kell hoznom, hiszen nem szabad azt a kutyákkal vagy a disznókkal megosztanom. Jézus itt tulajdonképpen azt tanítja nekünk, hogy nem szabad elítéljünk másokat, ugyanakkor meg kell különböztetnünk egymástól az embereket. Isten önmaga számára tartotta fel azt a jogot, hogy megítélje az embereket. Ő a végső döntőbíró, nekem tehát nincs jogom senkiről sem azt mondani, hogy elítéltetett vagy elkárhozik. Ezek a dolgok Isten kezében vannak. Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében beszél arról, hogy milyen borzalmas dolgokat cselekszenek a világban levő emberek. Arról beszél, hogy milyen szörnyű helyé vált ez a világ. Az emberek gonoszak voltak, álnokok, istenkáromlók, paráznák és rengeteg szörnyű dolgot cselekedtek. És miután Pál végig sorolta ezeket a borzasztó dolgokat, utána ezt mondta: ezért nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amikor más felett ítélkezel, magad ítéled el, hiszen magad is ugyanazt cselekszed, te ítélkező. Nincs mentséged tehát, ha elítélsz valaki mást. Ha valakit elítélek, és azt mondom, hogy borzasztó, szörnyű és gonosz dolog, amit tesz, akkor ezzel beismerem azt, hogy én tudom, hogy az a bizonyos dolog rossz. És ha utána én ugyanazt teszem, vagy legalábbis ugyanannak a bűnnek egy másik árnyalatát követem el, akkor ezzel önmagamat ítélem el, hiszen elismertem, hogy tudom, hogy mi a helyes, és mégis a helytelen dolgot teszem. Ezért valószínűleg én rosszabb állapotban vagyok, mint az, aki felől ítélkeztem. Gyakran előfordul, hogy valakit könnyen elítélünk valamiért, pedig ha egy kicsit megváltoztatjuk az adott helyzetet, akkor kiderül, hogy mi is pontosan ugyanabban a dologban vagyunk bűnösök, mint amiben elítéltünk valaki mást. Biztosan emlékeztek arra a történetre, amikor Nátán elment Dávidhoz, és elmesélte neki, hogy van egy ember a királyságában, aki nagyon gazdag, és akinek mindene megvan. Vannak szolgái és szolgáló lányai, sok juha és marhája, és mindene, amit csak akart. A szomszédja egy szegény ember volt, akinek összesen egyetlen kis báránykája volt. A szegény ember nagyon szerette a báránykáját, együtt aludt és együtt evett vele, bent lakott a bárányka a házban, és ez volt a mindene. Egyszer a gazdag embernek vendégei érkeztek, és megparancsolta a szolgáinak, hogy menjenek át a szomszédba a szegény emberhez, és erővel vegyék el a báránykáját, öljék meg és készítsék el a vendégeknek vacsorára. Dávid nagyon megharagudott, amikor meghallotta ezt a történetet. Azonnal elítélte azt az embert, és ezt mondta. Az élő úrra mondom, hogy halálfia az az ember, aki ezt tette. Nátán pedig azt mondta. Dávid, te vagy az az ember. Csak egy kicsit kell megváltoztatni a történetet. Hiszen itt van Dávid, Izrael királya, az összes feleségével együtt. A szomszédságában pedig ott lakik Uriás. Dávid pedig elvette Uriástól a feleségét, és megölette Uriást. A próféta, amikor bement Dávidhoz, egy kicsit más szemszögből mutatta be neki ugyanazt a történetet, és Dávid rögtön elítélte azt az embert. De ezzel tulajdonképpen önmagát ítélte el. A körülmények egy kicsit mások voltak, de a próféta megmondta Dávidnak, hogy te vagy az az ember, te követted el ezt, így önmagadat ítélted halálra. És mi is gyakran ugyanezt tesszük. Nagyon gyorsan elítélünk másokat bizonyos dolgokért, de hogyha más szemszögből vizsgáljuk meg a dolgot, akkor kiderül, hogy mi is ugyanabban a dologban vagyunk bűnösök, mint amiért a másikat elítéltük. Nagyon érdekes és meglepő számomra, hogy mennyire borzasztónak tűnnek a saját bűneink akkor, amikor valaki más követi el azokat. De amikor mi követjük el, akkor nem is tűnnek olyan szörnyűnek. Önmagamat gyakran rózsaszín szemüvegen át nézem, és akkor elég jól nézek ki. Ha valami rosszat csinálok, mindig jól el tudom mondani, hogy miért is csináltam azt. Mindig van valamilyen kifogásom. De ha valaki más teszi azt, akkor azon szörnyűködök, hogy milyen borzasztó ez a dolog. Az Úr azt mondja, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Tehát nem szabad nekem elítélnem senkit sem, mert ez Isten dolga. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek. Tehát önmagamnak határozom meg a mércét, amikor mások elítélnek, hiszen én is ugyanazzal a mércével leszek megítélve. És amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Ezután az Úr megmutatja, hogy tulajdonképpen mennyire nevetséges dolog az, hogyha én megpróbálom a testvérem hibáját kijavítani. Ha azt mondom, hogy láttam a testvérem szemében a szálkát, akkor az Úr azt mondja nekem, hogy na jól van, jól megláttad a testvéred szemében a szálkát, de úgy tűnik, azt nem veszed észre, hogy a saját szemedben ott van egy fél méteres gerenda. Jézus azt mondta, vedd ki először a saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehezd atyád fia szeméből a szálkát. Más szóval, ki vagyok én, hogy elítéljek valakit azért, amit ő rosszul csinál, amikor annyi hiba van az én saját életemben is. Annyi baj van velem is. Ha én ítélkező vagyok, és elítélek másokat, akkor az emberek elkezdik majd az én életemben keresni a hibákat, mert egyszerűen ilyen az emberi természet. Ha olyan típusú ember vagy, aki folyamatosan elítél másokat, akkor figyeld meg, hogy az emberek el fogják kezdeni a te hibáidat figyelni azért, mert úgy próbálják majd meg önmagukat felépíteni újra, hogy téged lehúznak. Tehát az alapelv az, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Ugyanakkor az Úr adott nekünk értelmet és bölcsességet, és nem várja azt, hogy ezt a bölcsességet a polcon tároljuk és ne használjuk. Ezért azt mondja nekünk, ne adjátok oda a kutyáknak azt, ami szent, gyöngyeiteket se dobjátok a disznók elé, mert eltapossák lábukkal, aztán megfordulnak és széttépnek titeket. Egyszerűen vannak olyan emberek, akikkel nem lehet megosztani Isten dolgait, és nem is érdemes megpróbálni megosztani azokat. Nem fogják tiszteletben tartani Isten dolgait, hanem egyszerűen kigúnyolják, széttapossák őket, majd megfordulva széttépnek titeket is. Honnan tudhatom akkor anélkül, hogy valamilyen módon meg ne ítéljem az embereket, hogy kivel oszthatom meg Isten igazságát, és kivel nem szabad megosszam azt? Péter is ott ült és hallgatta Jézus hegyi beszédét, és érdekes, hogy később, a második levelében újra beszél erről a témáról. A hamis tanítókról, a gonosz emberekről és a hamis prófétákról beszél, és azt mondja, betelt rajtuk az igaz példabeszéd. A kutya visszatér a maga okádására, A megfürdött disznó sárban hempereg. Visszatértek tehát a régi természetükhöz. És Péter itt ugyanazt a kutya és disznó illusztrációt használja. Vannak olyan emberek, akik egyszerűen kigúnyolják a lélek dolgait. Ha én egy ilyen embernek kezdek el Isten drága dolgairól beszélni, azokról a csodálatos dolgokról, amiket Isten az én életemben végzett, az valóban olyan, mintha gyöngyeimet odadobnám a disznók elé. Jézus pedig azt mondja, hogy ezt ne tegyük. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy honnan tudhatom, hogy ki milyen ember. Hogyan járhatok azon a keskeny úton, anélkül, hogy ne ítélkezzek, de ugyanakkor ne legyek bolond sem, aki a gyöngyöket a disznók elé dobja. Az Úr megmondja a következő versben. Kérjetek és adatik nektek. Ez a szó, hogy kérjetek, ez olyan szó, amit Jézus az imádságra használ akkor, amikor a mi imádságunkról beszél, de soha nem használja ezt a szót akkor, amikor saját ima életéről beszél. A szó maga azt jelenti, hogy könyörögni, kérlelni vagy esedezni. Amikor Jézus saját ima életéről beszélt, akkor egy másik szót használt, ami valami olyasmit jelent, hogy érdeklődni. Amikor a mi imádságunkról beszél, akkor azt mondja, könyörögjünk az atyához és kérleljük őt. Jézus egyenlőként mehetett az atyához, de amikor mi megyünk hozzá, akkor tulajdonképpen mi koldusként megyünk, hiszen nekünk nincs mit adnunk az atyának. De kérjetek és adatik nektek. Jakab azt mondta, hogy ha kértek valamit, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Keressetek, ez már kicsit erősebb, és találtok, zörgessetek és megnyittatik. Valaki egyszer rámutatott, hogy ezek az ígék a görögben folyamatos időkben vannak, ami szó szerint azt jelenti, hogy folyamatosan kérjetek, folyamatosan keressetek, és folyamatosan zörgessetek. Ima életünk tehát folyamatosan abból kell álljon, hogy kérünk, keresünk és zörgetünk. Ha kérünk, adatik nekünk. Ha keresünk, találunk, és ha zörgetünk, megnyittatik nekünk. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és az zörgetőnek megnyittatik. Ezután Jézus egy illusztrációt mond. Ugyan ki az közöttetek, aki ha kenyeret kér a fia, követ ad neki, vagy ha halat kér, kígyót ad neki. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik tőle. Figyeljük meg, hogy ez kapcsolódik egy korábbi igeszakaszhoz, amikor Jézus az imádság kapcsán a kapcsolat fontosságáról beszélt, és arról, hogy az imádság alapja a kapcsolat. Ezért is mondjuk, hogy mi atyánk, hiszen Isten gyermekeként jogunk van bármikor oda menni az atyához, amikor csak szükségünk van valamire. Itt megint ezt a kapcsolatot hangsúlyozza, amikor azt mondja, hogy mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik tőle, nektek, a gyermekeinek. Jézus itt rámutat arra, hogy földi apaként, amikor gyermekeink hozzánk jönnek, akkor mi is felismerjük, hogy vannak bizonyos alapvető szükségleteik. Ha a fiam odajön hozzám, hogy apa, éhes vagyok, kaphatnék egy szendvicset? Akkor nem adok a kezébe egy követ, hogy na, rágcsál csak ezt, kisfiam. Tudom, hogy neki is vannak bizonyos alapvető szükségletei, és amikor kenyeret kér tőlem és sajtot, akkor azt adok neki. Ha pedig halat kér, akkor miért adnék kígyót neki? Már maga a gondolat is visszataszító. Hát persze, hogy nem adnék neki kígyót. Én szeretem a gyermekeimet, és tiszteletben tartom szükségleteiket. Ha kenyeret kérnek tőlem, akkor kenyeret adok nekik, ha pedig halat, akkor halat kapnak. Ha tehát én gonosz létemre, vagyis minden hibámmal és gyengeségemmel együtt nem vagyok annyira kegyetlen és embertelen a gyermekeimmel, hogy követ adnék nekik, hogyha kenyeret kérnek, és kígyót adnék nekik, hogyha halat kérnek, akkor mennyire nem tenne ilyet a mi mennyei atyánk? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel jobbat ad a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik tőle? Lukács így ír erről az evangéliumában. Mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle? Érdekes, hogy vannak olyan emberek, akik azt hirdetik Istenről, hogy olyan, mint a zsákos ember, amikor valaki az ő szent lelkének a munkáját szeretné megtapasztalni az életében. Hallottam embereket, akik azt mondták, hogy vigyáznunk kell arra, hogy mikor nyitjuk meg magunkat Isten előtt, mert voltak olyanok, akik szerettek volna Szentlélekkel megkeresztelkedni, helyette azonban démonok szállták meg őket. Ez azonban teljesen idegen mindattól, amit itt Jézus tanított, és az egyik legistenkáromlóbb kép az Úrról, amit csak valaki kitalálhat. Az ilyen zsákos emberes történetek miatt sokan elkezdtek félni Istentől, és azt gondolják, hogy vigyázni kell azzal, hogy hogyan nyitja meg az ember magát Isten előtt, mert nem akarjuk, hogy ilyen borzasztó dolgok történjenek velünk. De egyáltalán nem kell aggódnunk, hanem teljes bizonyossággal mehetünk Istenhez. Én nem attól félek, hogy Isten mit fog velem tenni, hogyha teljesen megnyitom magam előtte, hanem inkább attól félek, hogy mi lesz, hogyha nem nyitom meg magam Isten előtt, akkor mennyi mindent elmulaszthatok. De ezek a zsákos emberes történetek szörnyűek, mert arra figyelmeztetnek, hogy vigyázz, hogy mit nem akarsz megtenni, mert Isten majd akkor pont arra fog rákényszeríteni. Mondjuk, hogy utálom a kígyókat és a bogarakat, és ha azt mondom Istennek, hogy legyen meg a te akaratod, akkor aztán vigyázhatok, mert biztosan majd Afrikába küld misszionáriusnak. És akkor aztán egész éjjel ott reszkedhetek a hálóm alatt, és hallgathatom, hogy a bogarak miként mászkálnak körülöttem. Nem, nem, nem. Isten egyáltalán nem ilyen. A te mennyei atyád szeret téged, és az ő terve a te életeddel kapcsolatban messze felülmúlja a te tervedet. A lehető legjobb dolog, ami valaha valakivel megtörténhet, az az, hogy kidobja a saját terveit, és átadja magát Isten tervének. Ilyen atyám van, aki az én javamat keresi, és csak akkor kezd haragudni, ha én beleavatkozom a dolgokba, és ezért nem tudja elvégezni azt, ami a lehető legjobb lenne az én életemben. Ez mérgesíti őt, mert néha az útjában állok, és azt hiszem, hogy én jobban tudom nála, hogy mi a legjobb a számomra. Ezért néha akaratoskodok, amikor megpróbálom megkapni azt, amit én megálmodtam az életemmel kapcsolatban, mert azt hiszem, hogy az a legjobb számomra. És amikor én akaratos vagyok, akkor ő a kezelésébe vesz. De nem azért, mert nem szeret engem, hanem csak egyszerűen azért, mert útjában állok annak, hogy elvégezze azt a tervet az életemben, ami sokkal jobb számomra. Ezért tehát, figyeljük meg, hogy akárhányszor ezt a szót látjuk a Bibliában, hogy ezért vagy, hogy tehát, az sohasem egy gondolat kezdete. Ezek a szavak összefoglalást jeleznek. Így, ha bármikor azt látjuk, hogy tehát vagy, hogy ezért, akkor meg kell kérdeznünk, hogy miért? Tehát az, amit gyakran aranyszabálynak neveznek, nem önmagában áll. Amikor idézik az aranyszabályt, nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy kihagyják belőle a tehát szócskát, és anélkül idézik a szabályt. Ez az aranyszabály a tehát szócska nélkül így hangzik. Amit szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. Ez azonban így nem helyes, és csak az ember tehetetlenséget érez, hogyha megpróbálja így követni. Ha nincs benne a tehát szócska, akkor semmiképpen sem tudjuk betölteni. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták. Ez annak a szakasznak az utolsó verse, amely úgy kezdődött, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Emlékeztek, hogy Jézus azt mondta, hogy amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Vagyis amilyen mércével másokat néztek, ugyanazt a mércét fogják rátok is alkalmazni. Amilyen ítélettel másokat ítéltek, ugyanolyan ítélettel lesztek ti is megítélve. Azt a szakasz tehát, amely arról szól, hogy ne ítélkezzetek, mert ezzel magatoknak állítotok mércét, úgy fejezi be, hogy azt mondja, hogy ezért tehát, amit szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. Sokan vannak, akik azt próbálják mondani, hogy Jézus semmi újat nem mondott ezzel, mert ez egy nagyon népszerű mondás volt, és sok más tanító is mondta ezt a múltban. Konfúcius azt mondta, hogy ne tegyetek másokkal olyat, amit nem akartok, hogy veletek tegyenek. Arisztotelész is valami hasonlót mondott, amit nem akartok, hogy veletek tegyenek, ne tegyétek azt másokkal. Szokrátész pedig azt mondta, hogy ha valami nem tetszik neked, azt ne tedd másokkal. Vannak tehát, akik azt mondják, hogy ugyanazt az alapvető gondolatot már mások is kifejezték. Ez azonban nem igaz. Ha elolvasod Szokrátész, Arisztotelész, Konfúcius vagy akárki más műveit, akkor azt találod, hogy mindannyian negatívan fejezték ki ezt a dolgot. Vagyis nem akarom, hogy megölj engem, ezért tehát én nem öllek meg téged. Vagy nem akarom, hogy kirabolj engem, ezért tehát én sem rabollak ki téged. Mindezeket tagadó mondatokban mondták el. Jézus azonban megfordította és pozitív állításként mondta ezt. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. Más szóval, hogyha Konfúciust követem, akkor nem gyűlöllek téged, ha azonban Jézust követem, akkor szeretni foglak. Ha Konfúciust követem, nem fogok lopni tőled, ha azonban Jézust követem, akkor adok neked valamit. Látjátok a különbséget? Az egyiket negatívan fejezték ki, és így passzív lesz a hozzáállásunk másokhoz. Jézus viszont pozitívan fogalmazta meg mondani valóját, és emiatt én pozitív dolgokat fogok kezdeményezni mások felé, és így ez jóra, kedvességre, szeretetre és adakozásra ösztönöz. Visszatérve a tehátra, képtelenség Jézusnak ezt a parancsát betölteni Isten erejének munkálkodása nélkül. A tehát szó visszavisz minket oda, hogy kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és az zörgetőnek megnyittatik. Erre utal a tehát szó. Magamtól képtelen vagyok megtenni azt, amiről itt Jézus beszél. Nincs hozzá erőm, nem vagyok képes rá. Ezért tehát az Istentől kell kérnem, hogy a Szent Lelke által munkálkodjon az életemben. Isten szeretetének erejét kell keressem, mert enélkül képtelen vagyok megfelelni azoknak a követelményeknek, amelyeket itt Jézus elénk helyez a hegyi beszédében. Ezután Jézus elkezd mindennek az alkalmazásáról beszélni. Először tehát elénk tárta az alapelveket, megmagyarázta és példákkal illusztrálta őket, és itt végül arra biztatja a hallgatóit, hogy cselekedjenek aszerint, amit tanultak. Ez a rész az alkalmazás, amely minden tanítás esetében nagyon fontos. Jézus a következőkben tehát az alkalmazásra biztat minket, először figyelmeztetéssel teszi ezt, azután pedig pozitív kijelentésekkel. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják. Jézus először is azt mondja itt nekünk, hogy a kapu szoros, és az út pedig keskeny. Ezért elkötelezettségre és odaszánásra van szükség. És ez igaz az életben bármivel kapcsolatban, amiben sikeresek akarunk lenni. A szoros kapun és a keskeny úton kell járnunk, más szóval odaszántnak és elkötelezettnek kell legyünk ahhoz, hogy sikeresek lehessünk. Ez tehát nem kizárólag a keresztény életről szól, hanem bármilyen sikerről az életben. Amikor azt olvassuk, hogy menjetek be a szoros kapun, akkor az a János 14-re emlékeztet minket. Ott Tamás azt kérdezte Jézustól. Uram, nem tudjuk, hová megy, honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Menjetek be tehát a szoros kapun. Vannak olyan emberek, akik folyamatosan azzal vádolnak engem, hogy túlságosan szűklátókörű vagyok. Észrevettétek már, hogy mekkora hangsúlyt fektetnek az emberek manapság arra, hogy széles látókörű legyen valaki? Vannak, akik szeretnék annyira kiszélesíteni az utat, hogy odáig jussunk, hogy mindenki azon az úton járhasson. Ők azok, akik azt mondják, hogy végül is minden út Istenhez vezet, és végül Isten mindenkit el fog fogadni. Ezek az emberek annyira kiszeretnék szélesíteni az utat, hogy minden vallásos meggyőződésű ember beletartozhasson, hiszen ha valaki vallásos, az biztosan elfogadja majd az Úr. Jézus azonban azt mondta, hogy ez nem így van. Szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják. Tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan járnak rajta. Ha azzal vádolnak az emberek, hogy túlságosan szűken gondolkozol, vagy szűklátókörű vagy, akkor dicsőség az Úrnak, mert az azt jelenti, hogy helyes úton jársz. Mert széles az az út, vagyis népszerű az az út, amely a kárhozatba, vagy más szóval a pusztulásba visz. mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják. Ezután Jézus figyelmeztet minket, hogy óvakodjunk a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzánk, de belülről ragadozó farkasok. A Bibliában nagyon sok figyelmeztetést találunk a hamis prófétákkal kapcsolatban, és ez megint egy olyan dolog, amit valahogyan meg kell ítéljek. Ahhoz, hogy óvakodni tudjak a hamis prófétáktól, meg kell tudjam állapítani, hogy ki a hamis próféta, ki az, aki nem teljesen az Isten igéjét hirdeti. Nem könnyű dolog óvakodni a hamis prófétáktól, mert kívülről ezek a próféták nem néznek ki farkasnak. Nem viselnek semmiféle megkülönböztető jelzést, nincs rájuk írva, hogy én hamis próféta vagyok. Sőt, ezzel ellentétben ők juhoknak néznek ki, mert juhok ruhájában jönnek. Ugyanakkor Jézus azt mondja, hogy óvakodjatok a hamis prófétáktól. De vajon hogyan ismerhetem fel, hogy ki a hamis próféta? Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ha tehát valaki azzal jön, hogy Jézuson kívül van másik út is az atyához, az az ember egy hamis próféta. Ha valaki azt állítja, hogy vezet más út is az életre, mint a szoros kapu és a keskeny út, akkor az az ember egy hamis próféta. Nagyon sok ember van manapság, akik azt mondják, hogy ha az ember pozitívan gondolkodik és megpróbál jó életet élni, akkor ezzel mindent megtesz, amit csak az Isten kér tőle. Ez azonban nagy tévedés. Óvakodjunk a hamis prófétáktól, mert juhok ruhájában jönnek hozzánk. És hadd tegyem hozzá, hogy az is veszélyes a hamis prófétákban, hogy legnagyobb részt igazságot beszélnek. Ha egy hamis próféta folyamatosan csak nevetséges, abszolút hazugságokkal jönne, akkor az a próféta egyáltalán nem jelentene semmiféle veszélyt, ugyanis amint megszólalna, rögtön az első mondat után mindenki világosan látná, hogy ez az ember hamis próféta, hiszen annyira őrült dolgokat beszél. Ezért tehát a hamis prófétákat nagyon nehéz megkülönböztetni a valódi prófétáktól, mert mondani valójuk nagy része igazság. Például Herb Armstrong mondani valójának is nagy része igazság. A Jehova tanúi tanításának nagy része igazság. Annak, amit Joseph Smith, a mormon vallás alapítója mondott, a nagy része igazság volt. Tehát nem mindig lehet azonnal megállapítani valakiről, hogy hamis próféta, mert gyakran az igazsággal csalogatja magához az embereket, de a lényeg az, hogy mit tanítanak az üdvösségről. Az örökkévaló üdvösség igazságával kapcsolatban pedig a kulcskérdés az, hogy az illető a szoros kapuhoz és a keskeny úthoz vezet-e. Azt tanítja-e, hogy egyes-egyedül Jézus Krisztusban vetett teljes bizalom alapján lehet üdvözülni, vagy ehelyett inkább arra próbálja majd rávenni az embereket, hogy egy vallási rendszerben, vagy valamilyen vallásos rituáléba vessék a bizalmukat, illetve hogy egy adott gyülekezetben vagy egyházban bízzanak. És ha bárki arra bíztat, hogy ne Jézus Krisztusba vedd a teljes bizalmadat, és ne csak és kizárólag ő benne bízzál az örök élet kérdéseit illetően, akkor az az ember biztos, hogy hamis próféta. Gyakran azonban az út a lényeghez egy olyan labirintuson át vezet, amely tele van féligazságokkal. Nagyon is sok igaz dolgot mondanak, mielőtt eljutna az ember a lényeghez és meglátná a hazugságot. A lényeg, a kulcskérdés azonban az, hogy milyen ösvényre terelnek, hogy milyen útra vezetnek. A hamis prófétákra az is jellemző, hogy a végső céljuk az, hogy megnyúzzák a juhokat, nem pedig az, hogy táplálják őket. Ahogy az emberek egyre jobban kötődnek hozzájuk, ők egyre jobban hangsúlyozzák szolgálatuk anyagi támogatását. Péter a 2. Péter második fejezetében figyelmeztetett minket a hamis prófétákkal kapcsolatban. Ne feledjük, hogy a hamis próféták egyik legfontosabb jellemzője a pénzéhség. A végén mindig a pénzről van szó. De voltak a nép körében hamis próféták is, mint ahogyan közöttetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak közétek becsempészni. Ezekkel megtagadják az Urat. Legvégül megtagadják az Urat, és tagadják azt, hogy Jézus Krisztus az egyetlen üdvösségre vezető út. Megtagadják az Urat, aki őket megváltotta, és így gyors pusztulást hoznak magukra. Sokan fogják követni kicsapongásaikat, akik miatt káromolni fogják az igazság útját, benneteket pedig szép szavakkal fognak kifosztani kapzsiságukban. Tehát kapzsiság van mindezek mögött. Lehet, hogy magazinokat kell árulj majd az utcán, vagy házról házra járva. Lehet, hogy virágot és mogyorót kell eladjál a parkolókban, vagy utcasarkokon. A végső céljuk azonban az, hogy kifosszanak benneteket, és hogy hasznuk legyen belőletek, mert a kapzsiság vezérli őket, és a pénz után szaladnak. Ugyanakkor bűntudatot ébresztenek bennetek, ha nem adjátok oda mindeneteket. Sokan még odáig is elmennek, hogy az ékszereiteket is elkérik tőletek. A lényeg az, hogy ki akarják fosztani az embereket. Vigyázzatok tehát azzal, aki a pénzre helyezi a fő hangsúlyt. Először is Isten nincs tönkremenve, nincs leégve, és nincs szüksége a pénzre. Istennek nincs szüksége az emberek támogatására ahhoz, hogy elvégezze a terveit. Isten képes önmagát ellátni és önmagát támogatni, és nem gyakorol nyomást az emberekre azért, hogy adakozzanak, mert ő nem akarja, hogy az emberek kényszerűségből adakozzanak. Ha valaki nyomást gyakorol rád, hogy adakozz, akkor az az illető rosszul motivál téged, mert Pál apostol azt mondta, hogy senki se adakozzon kényszerűségből, tehát nyomás alatt. Jézus azt mondta, hogy óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül fel akarnak falni titeket. Belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncsokról fügét? Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem a tanításuk gyümölcséről van itt szó, hiszen a tanításuk nagy része igazság, és az emberek hallják az igazságot és követik azt, akkor abból jó gyümölcs is származhat. A gyümölcs, amiről itt szó van, és amit meg is kell vizsgálnunk, az az ő életük gyümölcse. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Miután figyelmeztetett minket a hamis tanítókkal kapcsolatban, Jézus a hamis hitvallással kapcsolatban is figyelmeztet. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Először is fontos azt megjegyezni, hogy senki sem mehet be a mennyek országába anélkül, hogy ne mondaná azt, hogy Uram, Uram. Pál apostol azt mondta, hogy az, hogy Jézus Krisztust Úrnak valljuk, elengedhetetlen az üdvösséghez. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Tehát az üdvösséghez elengedhetetlen az, hogy Jézus Krisztust Úrnak valljuk. Jézus azonban azt mondta, hogy nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, megy be a mennyek országába. Más helyen Jézus azt mondja, miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek azt, amit mondok? A baj ott kezdődik, hogy az Úr szót gyakran úgy értelmezzük, mintha Jézus nevének a része volna, és azért mondjuk azt, hogy az Úr Jézus Krisztus. Mintha az Úr a vezetékneve lenne, a Jézus meg a Krisztus pedig a keresztnevei. Az Úr igazából azonban nem a nevének a része, hanem a titulusa vagy a címe. Ez a cím jelzi, hogy milyen kapcsolatban vagyok vele. Ő az Uram, én pedig a szolgája vagyok. És mivel ő az Uram, joga van irányítani az életemet. Ha tehát megkér arra, hogy tegyek meg valamit, akkor nem az a feladatom, hogy megkérdezzem tőle, hogy de miért, hanem az, hogy engedelmeskedjek neki. Hiszen a szolgája vagyok, ő pedig az Uram. Ezért mutatott rá Jézus arra az ellentmondásra, hogy ha valaki Úrnak nevezi őt, és mégsem teszi azt, amit ő parancsol, ez a kettő nem fér össze egymással. Ha tehát te Úrnak hívod őt, és mégsem engedelmeskedsz neki, hanem lázadozol ellene, akkor te is ellentmondásba keveredsz. Tehát nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja, Uram, Uram. Jézus itt arról beszél, hogy pusztán az, hogy a megfelelő dolgokat mondjuk, még nem elég. Hiszen sokan vannak, akik a megfelelő dolgot mondják, de nem cselekszik azokat. Ugyanakkor János azt mondja, hogy ha azt mondod, hogy közösséged van Istennel, és a sötétségben jársz, hazudsz, és nincs meg benned az igazság. Lehet, hogy azt mondod, hogy szereted Istent, de János azt mondja, hogy ha valaki azt mondja, hogy szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert nem szeretheti Istent, akit nem lát, ha nem szereti testvérét, aki viszont Isten képére teremtetett. Lehet, hogy azt mondod, hogy annyira csodálatos Krisztusban lenni, de János azt mondta, hogy aki azt mondja, hogy ő benne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Jézus tehát azt kérdezte, hogy miért mondjátok nekem, hogy Uram, Uram, ha nem teszitek azt, amit mondok. Ennek egy klasszikus példája Péter esete, amikor Joppé városában egy Simon nevű tímár vendége volt, és déltájban felment a ház tetejére imádkozni. Ott megéhezett, révületbe esett, és egy látomást látott. Azt látta, hogy az ég megnyílik, és leszáll valami nagy lepedőhöz hasonló, és ebben ott a föld mindenféle tisztátalan négylábú és csúszómászó állata. Ekkor hang hallatszott, és Jézus szólt hozzá. Kelj fel, Péter, öld és egyél! Péter azonban így szólt. Semmiképpen nem, Uram. Nem, nem, Péter, ezt nem mondhatod, hiszen ez ellentmondás. De mennyire gyakran esünk mi magunk is ebbe a bűnbe, hogy vitatkozunk vele, hogy megkérdőjelezzük azt, amit mond nekünk. De ha ő valóban az Uram, és az Úr itt nem a nevet jelenti, hanem címet vagy rangot, akkor az én feladatom egyszerűen az, hogy engedelmeskedjek neki. A baj csak az, hogy gyakran elfelejtjük, hogy az Úr szó a hozzánk való viszonyát fejezi ki. De eljön majd az a nap, amikor minden térd meghajol, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr. Vannak olyan emberek, akik most ezt nem akarják megvallani, és nem akarják alárendelni magukat Jézus Krisztusnak, nem akarják elismerni őt Uruknak. De eljön az a nap, amikor minden térd meghajol, és minden nyelv megvallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atyaisten dicsőségére. És bár ezt majd akkor megvallják, ez már nem fogja azt eredményezni, hogy bemennek a mennyek országába. Mert nem mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, megy be a mennyek országába. Többről van itt szó, mint pusztán arról, hogy mit mond az ember. Több kell ehhez, mint az, hogy az ember a megfelelő nyelvezetet használja. Jézus azt mondta, hogy nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Amikor azt mondjuk, Uram, Uram, az Isten dicsőségére van, és Isten akarata, hogy ezt mondjuk. De az is Isten akarata, hogy megtegyük mindazt, amit parancsol. És amikor engedelmeskedünk Jézus Krisztusnak, ezzel elismerjük, hogy valóban ő az Úr. Ha azonban nem engedelmeskedek neki, és nem teszem meg mindazt, amit ő parancsolt, akkor egész nap mondogathatom, hogy Uram, Uram, de ezzel csak hiába ejtem ki az Úr nevét, hiszen nem engedelmeskedek neki. Sokan mondják majd nekem a manapon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? Nem a te nevedben űztünk ki ördögöket? És nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? Figyeljük meg, hogy Jézus azt mondta előtte, nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. De itt ezek az emberek azt mondják, hogy Uram, Uram, és beszámolnak neki arról, hogy miket cselekedtek. Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, vagy tanítottunk-e? Parancsolt ilyet Jézus, hogy tanítsunk az ő nevében? Hát persze. Azt mondta, hogy menjetek el szerte az egész világba, és hirdessétek vagy tanítsátok az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik. Ezek az emberek tehát arról beszélnek, amiket tettek. Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, vagy tanítottunk-e? Uram, nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket? Uram, nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És Jézus mégis azt mondja nekik, hogy soha sem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Jézus ezzel azt mondja nekik, hogy sohasem volt igazi kapcsolatunk, nem voltunk úr és szolga kapcsolatban. Azt mondjátok, hogy Uram, Uram, de nem engedelmeskedtetek nekem. Nem az én parancsolataimat tartottátok be, hanem a saját kis dolgotokat végeztétek. Igen, felhasználtátok a nevemet, amikor másoknak prédikáltatok, de a saját dicsőségetekre prédikáltatok, hogy a saját szükségleteiteket töltsétek be. Igen, Sok csodát tettetek, de olyan módon, hogy ezzel önmagatoknak szerezzetek dicsőséget. Emlékeztek arra az alapelvre, amit a 6. fejezet első részében jelentett ki Jézus? Vigyázzatok! A kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Uram, uram, nem tettünk-e sok csodát? Igen, de helytelen motivációból tettétek. A Biblia azt tanítja, hogy egy nap mindannyiunknak meg kell állni Krisztus ítélőszéke előtt, hogy megítéltessünk mindazokért a dolgokért, amiket itt a földön tettünk. És a cselekedeteinket akkor Isten tűz által fogja megítélni. Sok olyan cselekedetünk lesz, amit elvileg az Úrért tettünk, és mégis meg fog égni, mint a fa, a széna és a szalma. A cselekedeteink megítélése a mögöttük húzódó motiváció alapján fog megtörténni. Vajon miért tettem azt a dolgot? Azért, hogy rám figyeljenek az emberek, és magamnak akarjam a dicsőséget? Vagy azért, hogy Isten nevének szerezzek dicsőséget? És a tűz próbáját kiálló cselekedeteinkért jutalmat kapunk majd Istentől. Itt a hegyi beszédben azt látjuk tehát, hogy lesznek emberek, akik azt mondják, hogy Uram, Uram, mindezt a csodálatos dolgot a te nevedben tettük, ő pedig azt mondja nekik, hogy sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem ti gonosztevők. Fontos tehát megvizsgálni önmagunkat mindazoknak a fényében, amiről itt Jézus beszél. Szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják. Ó, Uram, segíts nekem! Én nem akarok hiába futni, mert borzasztó érzés lehet az, hogy egész életedben futsz valami után, és végül kiderül, hogy az egész végig a rossz út volt, és hogy egész életedben helytelen ösvényen haladtál. Egyszer egy mormonnal beszélgettem, és megkérdeztem tőle, hogy mit gondol az örök életéről. Ő pedig azt válaszolta, hogy azt nem fogom tudni, hogy megvan-e az örök életem, vagy nincs, egészen addig, amíg meg nem halok. Én pedig megkérdeztem tőle, hogy akkor már nem lesz egy kicsit túl késő? János levelében olvashatjuk, hogy ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. Nem kell a halálod napjáig várjál arra, hogy megtudhast, hogy örök életed van-e. Akkor már túl késő lesz. Jobb, ha most megvizsgálod, hogy melyik ösvényen jársz. Vizsgáld meg, hogy melyik kapun mész át. Vizsgáld meg önmagadat. Pál apostol azt mondta, hogy vizsgálja meg azért az ember önmagát, mert ha mi magunk ítéljük meg önmagunkat, nem esünk ítélet alá. Tehát van egy olyan fajta ítélet, amit megenged Isten. Téged nem szabad elítéljelek, de önmagamat meg kell ítéljem. Ez azonban nagyon nehéz dolog. Nagyon nehéz önmagamat megítélni. Hiszen ki ismeri önmagát valójában? Ki az, aki tudja az igazságot önmagáról? Annyira bonyolult, összetett lények vagyunk, hogy gyakran mi magunk sem vagyunk biztosak, hogy milyen motivációból teszünk dolgokat. Dávid azt mondta, hogy Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem, tudod, ha leülök vagy felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Az a szó, hogy messziről azt jelenti, hogy eredetében, már a kezdetektől. Tehát tudod, hogy mit gondolok, még mielőtt kigondolnám. Ismered a gondolataimat, még mielőtt én kigondolnám őket. Azután Dávid azt mondta, hogy minden oldalról körülfogtál engem. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Milyen tudás? Önmagam ismerete. Én nem igazán ismerem önmagamat, de Isten jobban ismer engem, mint én saját magamat. Ezért mondta azt Dávid, vizsgálj meg Istenem, vizsgáld meg szívemet. Ezért fontos felismerni azt, hogy csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlanul gonosz, és nagyon is lehetséges az, hogy valaki becsapja önmagát. Aki például csak hallgatója az igének, de nem cselekvője, az becsapja önmagát. Pál apostol is azt mondta, hogy ne tévelyegjetek. De mégis olyan gyakran tévelyünk és becsapjuk önmagunkat. Ezért a Biblia gyakran figyelmeztet minket, hogy ne csapjuk be önmagunkat. És mivel ott van ez a veszély, hogy becsapom önmagamat, fontos alárendelni magamat Isten lelkének, hogy ő vessen fényt a szívemre. Hogy azt mondhassam neki, vizsgálj meg Istenem, ismerd meg szívemet, Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. És nézd meg, nem járok-e téves úton, és te vezess az örökkévalóság útján, a helyes úton. Tehát teljesen oda kell szánjam magam Istennek, hiszen én nem ismerem magamat eléggé ahhoz, hogy megvizsgáljam saját magamat. Ezért Istentől kell kérjem, hogy vizsgáljon meg, és vezessen a helyes úton. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. Lukács evangéliumában úgy írja ugyanezt, hogy az okos ember leásott mélyre, és a kősziklára alapozott. Vannak bizonyos alapigazságok, amelyek az egész keresztény életünk alapját kell szolgálják. Nagyon fontos, hogy szilárd, erős alapod legyen. Van Jézus Krisztusnak néhány olyan alapigazsága vagy alapelve, amelyek a keresztény életünk alapját kell jelentsék, mert a sátán biztosan, hogy meg fog támadni. A 73. Zsoltárt úgy kezdi a Zsoltáros, hogy milyen jó az Isten. Ez az egyike az alapigazságoknak, amelyekkel tisztában kell lennünk. Fontos, hogy ezzel az alapigazsággal tisztában legyél, hogy az Isten jó, mert a sátán meg fogja ezt támadni. Lesznek olyan helyzetek az életedben, amelyek annyira borzasztóak, annyira szörnyűek, hogy hajlamos leszel megkérdezni, hogy az Isten hogyan engedhette meg, hogy ez megtörténjen velem. És egyszerűen nem értem, hogy Isten miért tette ezt. És mivel nem mindig tudom megérteni Istent, a sátán kihasználja a tudatlanságomat, és arra indít, hogy megkérdőjelezzem Isten jóságát. Nem értem Istent, mert én csak a jelent látom, és csak azt a helyzetet látom, ami annyira borzasztónak tűnik számomra. Ugyanakkor nem látom a teljes képet. Ha én visszatekintek a saját életemre, nagyon sok olyan helyzet volt, ami borzasztónak és tragikusnak tűnt az adott pillanatban. Elkeseredésemben azt hittem, hogy mindennek vége, és teljesen elcsüggettem. Azt gondoltam, hogy ha Isten így bánik velem, akkor én feladom az egészet. Kész, vége. Akárcsak Jeremiás, aki azt mondta, hogy nem szólok többé az ő nevében. Egyszerűen felszedem a sátorfámat, és hagyom az egészet. De Isten annyira türelmesen bánik türelmetlen szolgáival. Az én életemben is gyakran utólag visszatekintve csak azt tudom mondani, hogy hát nem bölcs az Isten, hát nem jó az Isten. Ez egy alapigazság, amivel tisztában kell lennem, és amit meg fog támadni a sátán. De ahhoz, hogy szilárdan megálljak a viharban, ezt tudnom kell. A Zsoltáros azt írja, hogy milyen jó az Isten a tiszta szívűekhez. De az én lábam majdnem megcsúszott. Kis hián elestem jártomban, amikor láttam a bűnösök jólétét. Mert halálukig sincsenek kínjaik, nincsen részük az emberek gyötrelmeiben, nem érik őket csapások, mindenük megvan. Én pedig próbálok jó életet élni, és mégis annyi csapásért, és annyi szörnyűség történik velem. Nem éri meg Istent szolgálni. Hiába mostam meg kezemet ártatlanságomban, egyszerűen nem éri meg Istent szolgálni. Végül a Zsoltáros azt mondja, hogy elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Túlságosan fájdalmas volt, nem tudtam megérteni. Az életet nem tudjuk megérteni, mert túlságosan titokzatos, nem tudjuk felfogni. De fontos, hogy szilárd alapunk legyen. Figyeljük meg, hogy Jézus azt mondta, hogy ömleni fog a zápor, és jönni fognak az árvizek, és feltámadnak majd a szelek. Akárkik is vagyunk, bölcsek vagy bolondok, mindannyian ki vagyunk téve az elemeknek. Mindannyiunknak lesznek problémái, és mindannyiunknak lesznek bánatai és nehézségei. Attól még, hogy Isten gyermeke vagyok, nem élvezek különleges védettséget a problémákkal, a küzdelmekkel és a nehézségekkel szemben. Emlékeztek, hogy Péter azt mondta, hogy szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatású támad közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Péter azt is írta, hogy sok drága és nagy ígéretet kaptunk Istentől. Ugyanakkor sok kellemetlen ígéretet is kaptunk. Vannak olyan ígéretek a Bibliában, amelyek egyáltalán nem tetszenek nekem. Ott van például az az ígéret, hogy mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Jézus Krisztusban, üldözni fogják. Én nagyon utálom ezt az ígéretet. Örülök, hogy ez nem került bele abba a kis ígéretgyűjteménybe, amely otthon az ágyam mellett van. Nagyon utálnám reggel ezt az ígéretet olvasni. Fontos tehát, hogy szilárd alapom legyen. A bölcsember leásott mélyrehatót és a kősziklára alapozott. Pál apostol azt mondta, hogy más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Ráépítetted-e az életedet? Leástál-e mélyre, és Jézus Krisztusra alapoztad-e az életedet? Vajon Jézus Krisztus szavaira alapoztad-e az életedet? Ő azt mondja tehát, hogy aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, és feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, hanem megállt, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez. Ahogy olvasom a hegyi beszédet, egyetértek vele, hogy igaz. A szívem azt mondja, hogy igen, ez igaz, és egyetértek vele. De az, hogy hallom, és egyetértek vele, nem elég, hanem cselekednem is kell az igazságot. Sok ember van, aki elhiszi, hogy Jézus Krisztus Isten fia volt, és lehet, hogy ezek az emberek még azt is mondják neki, hogy Uram, Uram, és egyetértenek az igazsággal. De ha megfigyeled az életüket, nem az igazság szerint élnek. Olvasom a boldog mondásokat, és arra gondolok, hogy jaj, de jó lenne, ha ilyen lenne a hozzáállásom. Jó lenne békességteremtőnek lenni, irgalmasnak lenni, éhezni és szomjazni az igazságra. Igen, annyira jó dolog szelídnek lenni, és lelki szegénynek lenni. De hiába értek vele egyet, hogyha utána az életemet úgy élem, hogy büszke vagyok, felfuvalkodott, és nem engedelmeskedek neki. Azzal, hogy egyet értek vele, csak mondom, hogy igen, tudom, hogy ez igaz és helyes, de ha mégsem ezt teszem, akkor ezzel tulajdonképpen önmagamat ítélem el. Abba a csapdába eshetünk, hogy megnyugszunk abban, hogy hisszük az igazságot, és önmagunkat hamis biztonságérzetben ringatjuk. Rámutatunk a házunkra, hogy milyen szép a tapéta, és képek is vannak a falon. Van tető a fejem fölött, és nem csorog be a víz. És bár ez mind igaz, tudnunk kell, hogy jönni fog a vihar. Ömleni fog a zápor, és jönni fognak az árvizek, és feltámadnak a szelek. És ha én arra építem a házamat, hogy egyetértek az igazsággal, nem pedig arra, hogy engedelmeskedem az igazságnak, akkor össze fog dőlni a házam a viharban. Engedelmeskednünk kell tehát az igazságnak, nem csak meghallanunk azt. Cselekvői kell legyünk az ígének, nem csak hallgatói, hogy be ne csapjuk önmagunkat. Amikor Jézus befejezte a hegyi beszédet, a sokaság álmélkodott tanításán. Én nem is tudom képzelni, hogy álmélkodtak, mert Jézus azt mondta nekik, hogy ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és a farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országában. És el tudom képzelni, hogy ez volt a legfurcsább dolog, amit ők valaha is hallottak. Mert ők el sem tudták képzelni, hogy az írástudóknál és a farizeusoknál van igazabb ember, mert a farizeusok és az írástudók egész életükben a törvény szerinti igazságot gyakorolták. A sokaság álmélkodott tanításán. Főleg azért, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudóik. Amikor az írástudók tanítottak, ők sohasem úgy beszéltek, mint akinek hatalma van. Az írástudók mindig úgy tanítottak, hogy a Talmudot, a Misnát vagy valamelyik rabbit idézték. És ez mind a mai napig így van. Ha hallod őket tanítani, akkor olyanokat fognak mondani, hogy Gamáliel rabbi azt mondta, hogy ez az írás ezt jelenti. Az a másik rabbi pedig azt mondta, hogy és mindig csak idéznek valakitől, és sohasem hatalommal tanítanak. Mindig valaki mást idéznek, hogy az az illető mit hitt, vagy mit mondott az adott igerészről. A sokaság tehát álmélkodott Jézus tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van. Ő nem a rabbiktól idézett, és nem más értelmezését adta elő, hanem ennek épp az ellenkezőjét tette, amikor azt mondta, hogy hallottátok, hogy megmondatott. Himmel vagy Gamáliel rabbi azt mondta, én azonban ezt mondom nektek. Nekik nincs igazuk, én pedig azt mondom nektek. Tehát ő úgy tanította őket, mint akinek hatalma és tekintélye van. A sokaság még nem hallott ilyen tanítást, mert az írástudók és a rabbik nem így tanítottak. Közülük senki sem akarta vállalni a felelősséget semmiért. Ezek egy kicsit hasonlítottak a mai kormányhivatalnokokhoz. Próbáltatok már valamilyen engedélyt szerezni? Mindenki valaki máshoz küld, és senki sem akar felelősséget vállalni. Menj át arra a másik osztályra, és először onnan szerez engedélyt. Mindenki félti az írháját, és össze-vissza küldözgetnek. Jézus azonban nyílt lapokkal játszott, és nem úgy tanította őket, mint írástudóik, nem idézett régi tanítóktól és más rabbiktól sem. Ő hatalommal és tekintéllyel tanította őket, és taníthatta is őket úgy, hiszen neki adatott minden hatalom, menjen és földön. Ezzel a hatalommal tanította tehát őket, és érdekes megfigyelni azt, hogy ha valaki hatalommal tanít, akkor az emberek elkezdenek bízni abban az emberben. Ugyanakkor vigyáznunk kell, mert sok hamis próféta is hatalommal tanít, és ezzel vonzák magukhoz az embereket. Nem elég tehát az, hogyha valaki hatalommal tanít. A gyümölcseikről ismerjük meg őket, és meg kell ítéljük azt, hogy vajon arra az ösvényre vezetnek-e, ahol egyedül Jézus Krisztusban bízunk, vagy pedig valami másban is meg kell bíznunk, például a szombatnap megtartásában, vagy abban, hogy dupla tizedet fizetek nekik, vagy abban, hogy nem eszem húst. Jézus befejezte tehát ezeket a beszédeket. Azt gondolom, hogy jó ötlet lenne mindannyiunk számára visszamenni és előről elolvasni a hegyi beszédet, emlékezve arra, hogy aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi is azokat, az bölcsember, aki kősziklára építi a házát. És a ház nem fog összeomlani, még a leges legnagyobb viharban sem. Atyánk, nagyon hálásak vagyunk, hogy tanulmányozhatjuk az igédet. Urunk, hallottuk az igazságodat, és egyetértünk vele, hogy igazság. És kérünk, Urunk, hogy most segíts nekünk megélni az igazságot, és megmaradni benne. Jézus nevében. Amen.